Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Sziasztok! Ez itt a Dzsungelharc, a cégeket működtető emberi energiáról. A mai adásban egy több mint 100 éves múltú gyár mai életéről lesz szó. Azért, mert itt az időt más léptékben mérik. Az első világháború végén Trianon után indult részvénytársaságot a II. Világháború befejezése után néhány évvel, sok száz társával együtt államosították. Aztán egy évtized múlva, 1960-ban Szentesre került a gyártás, és egy újabb emberöltő után, 1992-ben már egy nagy világcég tagja. Első ránézése így elég nehéz önazonosságot, belső kultúrát építeni, de a valóság más mutat, mint gondolnánk. Mert a belső kultúrát azok építik, akik részei a szervezetnek, és olyat teremtenek, amilyenek ők maguk. Ők pedig nem máshol akarnak kibontakozni, hanem azt a helyet jobbá tenni, ahol élnek és dolgoznak. A fenntarthatóság nem cél, amit egyszer el kell érni. Egyszerűen ez a mindennapi gyakorlatuk. Mert a fenntarthatóságot nem csak biológiai, fizikai jellemzőkben, adatokban lehet mérni, hanem viharáló emberi kapcsolatokban, egymásra figyelésben. Erről az életformáról és mindennapi gyakorlatról a Le Grand két munkatársa beszél. Vendégeim Károly László vezérigazgató és Sós Viktória szereldei csoportvezető a Le Grand-tól.
Sziasztok!
Sziasztok!
Az első kérdésem Károly Lászlóhoz szólna. Milyen az ideális vállalat, vagy pontosabban milyen az ideális vállalati kultúra?
Fenntartható.
Ennél jobban nem lehetett a közepébe találni szerintem, mert a fenntarthatóságot általában a természeti körülményekre, fizikai körülményekre szokták vonatkoztatni az emberek, vagy legalábbis a közgondolkodás. Ez nem működik az emberi fenntarthatóság nélkül.
Igen, én ezt nagyon széles körbe gondolom, mert hogy minden vállalkozást valaki elindít egyszer, tehát ugye egy személyes vállalkozásként indul, és az a vállalkozó, aki ezt kitalálja, és aztán megpróbálja fölépíteni, és valakinek sikerül globális vállalatbirodalmat építeni, valakinek nem, meg aztán egy idő után a tulajdonos és a működtetés az elszakad egymást egy nagyobb multicégeknél, de akkor fenntartható, hogyha üzletileg olyan megoldásokat talál, amelyeknek megvan a helye, hogyha ezek versenyképesek, hogyha a munkavállalók elköteleződnek valamilyen formában a cég mellett, hiszen hogyha nincsen elkötelezett munkavállaló, akkor nincs teljesítmény, és hogyha a vállalatnak a környezeti lábnyoma és a tevékenysége úgy történik, úgy van szervezve, hogy ezáltal a tevékenységéből, a eredményekből visszaad valamit a társadalomnak, és hát nem szennyezi, és nem tönkreteszi a környezetet, hanem megpróbálja megőrizni.
Azért tettem fel ezt a kérdést, mert ugye milyen az ideális vállalat, hogy egyébként akkor a Le Grand ehhez képest?
Hát én azt gondolom, hogy mondhatunk bármit, de hát azért 1918-ban alapították, ugye Szalai Imre alapította Budapesten a céget, magántulajdon volt a II. Világháború utánig, amikor állami tulajdonba került, összevonták, szétdarabolták, lekerült a tevékenységnek egy része Szentesre, az devált még mindig állami tulajdonként a központi budapesti vállalattól, Kontavil néven, majd pedig a privatizáció első hullámában a vállalatcsoport, a Le Grand vállalatcsoport tulajdonába került. A Le Grand akkor családi tulajdonban volt, hát két családnak a tulajdonába. 2000-ben már ugye eladták ezeket a részvényeket, és gyakorlatilag kis befektetők tulajdonában a Le Grand vállalatcsoport. Tehát azért változatos tulajdonosi kör volt, és mi itt vagyunk, meg vagyunk, bővülünk, és most az elmúlt 30 évről tudok igazán könnyebben beszélni az előzőről, csak így, mint könyvekben olvasott tanulmányról vagy ismeretekről, de azt gondolom, hogy nagyon szépen fejlődtünk.
Hát igen, erről majd később beszélünk, de ez mondta, hogy a 30, ugye, és önöknek volt egy program, hogy 30 évesek, és akkor csináltak 30 dolgozói interjút, podcaston megkiadtak egy ilyen kötetet, de ez a 30 év, ez azért érdekes nekem, mert úgy nyilván úgy válogatták a kollégáinkat, de azért jó páran 30 éve ott vannak, többek között egyébként ön is.
Igen, én idén volt 30 éve, hogy a cégnél vagyok. Ez egy érdekes pályafutás, hiszen az első 10 évben több munkaköröm is volt, és hát jövő májusban lesz 20 éve, amikor a vállalat irányítását vezettem, tehát mint első számú vezető.
Viktória?
Igen.
Hány éve van a Le Grandnál?
19.
Hát akkor kamasz.
Igen.
A többiekhez képest.
Igen.
És hogy telt a kamaszkor?
Jól, változatosan, izgalmasan.
Egyébként szentesi?
Igen.
Tudom, hogy szereldei csoportvezető. Igen. Mit jelent ez a munka?
17-en vagyunk a csoportomban. Uh-huh. A napi munkát irányítom tulajdonképpen.
És 19 éve ezt csinálja?
Nem. Betanított munkásként kezdtem 2004-ben.
Hogy került egyébként a Legrandhoz?
Volt egy megszakítás, tehát én érettségi után egy hónappal kezdtem ott dolgozni, mert pihenni akartam, nem akartam rögtön főiskolára, egyetemre menni, és ez
megértem,
volt a feltétel.
Én is ezt tettem az érettségi után.
És így kerültem oda. Végülis unokanővérem dolgozott akkor még ott, és ő általa sikerült bekerülnem. Aztán én egy fél év után ott hagytam a Legrandot, mert mennél szerettem volna iskolába, aztán mégiscsak visszamentem a Legrandhoz, mert úgy gondoltam, hogy nekem kényelmesebb, meg jobb, hogyha van keresetem, mint hogy visszajönni az iskolapadba, és így ott ragadtam.
És miért ragadtad?
Mert tetszett.
Mi tetszett?
A szerelés. Olyan, mintha felnőtt Lego. Apró alkatrészekből csinálunk egy terméket.
De tényleg így összeillesztik? Semmi csavarozás, semmi ilyen...
Hát
ilyen...
terméktől függ.
Aha.
Most már egyre kevésbé, mert ugye célgépeink vannak, egyre több, és hát mégis dolgozik helyettünk.
Sokan azt gondolnak, hogy ez egy monoton munka.
Az. Az.
És mégis szereti?
Én igen.
Mit szeret benne?
Lehet közben gondolkodni, és versenyzek magammal, hogy többet.
Nem mondja.
Többet, de ugye meg van határozva, hogy egy óra alatt mennyit kell összeszerelni, és akkor a cél, hogy ennél több sikerüljön.
De miért?
Nem tudom.
Kivel? Tehát magával mi
magammal
hajtja?
Magammal, hát meg a többiekkel is nyilván. Mondjuk én most már nem szerelek, ugye, hogy csoportvezető vagyok, most már kevés rész ez, hogy termeljek, de minden nap igyekszem. Legalább egy fél órát, egy órát, mert akkor tudok gondolkodni. De tehát egy ilyen bizonyos szinten kikapcsol is.
Tehát ez úgy van, hogy a kollégái azt látják, hogy elkezd szerelni, akkor azt mondják, hogy a főnök gondolkodik?
Nem biztos, hogy tudják, hogy én akkor gondolkodom, de hatékonyabban gondolkodom, mint hogyha a gép előtt ülök és nézem, hogy mi van még hátra.
És a kollégáit egyébként maga választja ki?
Bizonyos szintig igen.
Mennyire bizonyos szintig?
Hát mikor felvesznek embereket, akkor ugye szét van osztva, 8 csoport van különben, és utána nyilván függ attól, hogy meg vagyunk-e vele elégedve, hogy akkor maradhat-e, illetve képességektől függően van, hogy odaadunk, tehát csereberéljük őket, hogy ilyenre is van lehetőség.
Hát ez a 19 év, ez sok.
Igen.
Soha nem akart elmenni?
Nem. Én innen szeretnék menni.
Annyira izgatna az, hogy tényleg így, ezért nagyon sok időt manapság, meg különösen, és azért jellemző, azért lóg ki a Legrand ebből a gazdasági mezőnyből, vagy a gazdasági terepről, mert általában 5-6 év után az emberek váltanak munkát, sőt 5-6 évig eltöltenek, akkor már úgy érzik, hogy leragadtak. Mi ennek a csapatnak a lényege?
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy én... Nem, biztos, hogy mindig így álltam hozzá, de ez a 30 év, ez egy jó tanítómester volt. Előtte is volt 5 munkahelyem, ez a 6. munkahelyem, úgyhogy az első 10 évben volt 5 munkahelyem, de talán a legtöbbet itt tanultam, és sokban változtam is. Sőt, hozzáteszem, vitáim is voltak mondjuk a vállalat központtal arról, hogy milyen vállalati kultúrát építsünk föl, és hogyan legyenek a kapcsolatok egy vállalaton belül. Talán erre a legjobb példa a GE-nek a példája, most már ugye túl van a csúcson, tehát ugye el is adogatott magából darabokat, ugye Magyarországon is láttuk a Tunzgramnak a sztoriát, de egy ezelőtt mondjuk 30 évvel egy nagyon elismert vállalkozás volt, és azt gondolták, hogy ezt kell másolni. Sajnos van az üzleti világban, de hogy mindenütt van egy ilyen orientáció az emberekben, hogy aki valami nagyon jól csinál, akkor próbáljuk ugyanazt utánozni. És a G-nek az volt ugye mondjuk vezetői szinten az volt a koncepciója, hogy maximálisan leterhelni az embereket, tehát kicsavarni a 8-12 óra munkából 24-36 óra teljesítményt, és nagyon-nagyon magas jövedelmet adni a mellé. Tehát ugye nagyon csábító legyen ez.
Hát ez ilyen, gondolom, ez ilyen hatékonysági megfontolás.
Hát lehetett. Valószínűleg hatékonysági megfontolásból, de ugye ezt nem lehet csinálni, csak 3-5 évig maximum, mert előbb-utóbb ugye mozogni kellett az embereknek, vagy belepusztulnak.
Hát egy motor teljes gázon megy, előbb-utóbb elkopik.
Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig milyen az az élet, amikor az ember mondjuk 5 évenként agyonhajtja magát, és aztán utána elmegy a nyugdíjba, és lehúzza a rólót szószoros, majdnem a szószoros értelmében. És én azt gondoltam, hogy persze az életminőség az nagyon fontos, ahhoz meg kell egy jövedelem. De nem mindegy, hogy milyen munkatársakkal, akikkel veszik magunkat körbe, milyen környezetben dolgozunk, hogy az a 8 óra, vagy néha 9 vagy 10, mert előfordul, hogy ugye nálunk is a terhelés az hullámzó, van, amikor nagyobb a hajtás, amikor kevésbé, azt kép be lehet pótolni, vagy föl lehet töltődni, de hogy olyan emberekkel legyünk együtt, akikkel szívesen vagyunk, hiszen az életünknek, főleg ha az alvást kivesszük, akkor a több mint a fele, ha meg abban számoljuk, akkor az egyharmada, amit a munkáján töltünk. És talán ez az, amit sikerült megvalósítani így lépésről lépésre évek folyamán, és hozzáteszem, biztos, hogy nem így indultam el annó, amikor ide kerültem, hogy ezt most így akarom majd építeni. Ahogy ezt így építgettem egyébként, írtam egy könyvet, most már kettőt, már a harmadikon dolgozok, de az első könyv az a gazdasági válság a 2009-13 között, most kérdés, hogy számoljuk ezt az időszakot, akkor született, mert azt láttam, hogy egy nagyon nehéz helyzet alakult ki globálisan, és itt Magyarországon is, mi is nehéz helyzetben voltunk, viszont voltak olyan vállalkozások, amelyek ebből azért elég gyorsan fölpattantak, és ezt próbáltam megnézni itt, meg a szakirodalomban, és akkor gondolkodtam ezen, akkor építkeztem, és akkor talán akkor kristályosodott ki, hogy ez hogyan kellene, és akkor vett egy olyan kanyart a maga az irányítási módszertanom is, amiben egyre inkább beépítettem ezeket a gondolatokat. A könyvbe ezt foglaltam össze, ami igazából arról szól, hogy a környezet, az évszakok, azok ugyanúgy változnak, mint a gazdasági környezetünk, és meg kell találni az adott környezetre megfelelő módszertant, tehát abban a környezetben, ahol a lehetőség. Úgy gondolom, hogy különösen igaz akkor, amikor nehéz környezetben élünk. Tehát amikor ilyen jó a gazdaság, mindenkinek nagyon jól megy, még annak is, aki mondjuk geveset tesz érte, mert most pont olyan környezet van, akkor könnyebb, és mindenki kicsit úgy elengedi magát, akkor kevésbé fontos az, hogy egy jó csapatba, vagy valahol tartozunk. Ez mindenkor fontos, de talán akkor kevésbé érezzük ezt. De egy nehéz üzleti környezetben, egy nehéz gazdasági helyzetben, egy nehéz politikai helyzetben, azért az globálisan a mai, tehát a Covid előzménnyel, meg a háborúkkal a környékünkben, azt bőven mondhatjuk, hogy nem olyan rózsaszín információkkal ébredünk reggelenként a híreket olvasva, vagy hallgatva. Tehát ilyenkor még inkább fontosabb tartozni, ahol még inkább fontosabb az, hogy tudjuk, hogy segíthetünk egymásnak, és van, aki segít nekünk is, hogy a szükségünk van rá. És hát ez persze meg lehet találni a családban, meg lehet találni a barátok között, de egy jó vállalatnál szerintem a vállalati munkatársak között is meg kell tudni találni.
De ez nem működhet mástól szerintem, mint az emberektől. És például Viktóriát kérdezem, hogy oké, most a Covid, akkor ezt a kis csapatával ezt hogy élték meg?
Nem volt egyszerű.
És meséljen erről a nehézségről. Mert gondolom nem mehettek be.
Volt olyan is, igen, mikor otthon kellett maradni, illetve mikor már visszamehettünk dolgozni, ugye akkor is volt, akik
mit
nem
jöttek. Mit érzett, amikor megtudta egyébként, hogy Covid? Ez egy járvány.
Kétségbeejtő volt.
Megijedt?
Meg, persze.
És mire gondolt először?
Hát, hogy remélem komoly baj nem lesz. Már így családon belül, vagy akár a munkahelyet is figyelembe véve. Hanem, hogy túléljük.
És akkor mit csináltak? Hogy kezdtek neki a válságkezelés, akkor nem lehetett bemenni?
Hát először végül is örültünk is neki, mert hát végre otthon lehetünk, és ugye van szabad időnk, kicsit
rögtön
pihenhetünk.
A jó oldalt
persze,
vették.
Persze, hát igyekszik az ember a jó oldalt is nézni, nem csak a negatívumot. Utána meg vártuk a fejleményeket, hogy na vajon mikor mehetünk vissza. Azt hiszem, hogy egy hét vagy két hét volt, amikor
egy hét,
lehetünk.
Két hét múlva?
Nem emlékszem pontosan.
Már várták? Hogy
nem, persze, igen. Hát aggódtunk, hogy miből lesz ugye keresetünk, hogy fogunk keresni, mi lesz, hogy lesz ezután, és jó volt. Tehát azért a Covid időszakban igencsak bezártan élt mindenki, és jó volt végre újra együtt lenni. Még ha munkahelyen is, és maszkot kellett viselni, tehát komoly korlátozások voltak, hogy figyeljünk arra, hogy ne legyünk betegek.
És dolgoztak végig ezek szerint? Vagy hát nyilván a
megfelelődő? Utána igen. Maszkba dolgoztunk, illetve ahol túl közel voltak egymáshoz a munkahelyek, ott plexilemezek lettek felszerelve. Fertőtlenítés.
És László, mint vezérigazgató? Hát mert az egész gyár, igen, ugye úristen, igen. Mi lesz a termeléssel?
Ez egy érdekes kihívás volt. Elsősorban azért, mert egy ismeretlen ellenféllel néztünk szembe, tehát egy 100 éve volt a spanyol által, hogy azóta nem volt ilyen jellegű járvány, másrészt pedig hát ugye meg kell tanulni nagyon gyorsan döntéseket hozni, hiszen nem volt rá protokoll, nem volt a vállalatcsoporton belül sem kialakult protokoll, nem volt az egészségügyben sem kialakult protokoll, és hát valahogy azért működni kell, mert az életem áll meg.
Tehát nem úgy ilyet meg, mint mondjuk Viktor, egy úristen, baj van.
Nem.
Egyetem meg ilyet?
Nem, én általában, ha egy helyzet van, akkor én a megoldást lát, vagy keresek benne, tehát nem, előfordul, hogy megjedek, nem mondom, de nem jellemző, inkább a megoldásokat keresem, és hát igyekszek úgy tenni, mint a macska, hogy a nehéz helyzetben is négy lábra esünk.
Mennyire tud önálló lenni? Igen. 90 országban vannak jelen, tehát hogy azért nem egy kis vállalatról van szó.
Egy nagyon nagy cég, és elég sok szabály van az első pán villamos mérnökén, mert hogy a mérnökök azok inkább szabálykövetőek, vagyok a gazdasági szakemberek, és alkatomból fogva is elég szabálykövető vagyok. Viszont az elmúlt, most már 19 évben az üzleti tevékenységért felelek, és az a legnagyobb fókusz a feladatom között, ahol nem lehet kockázat nélkül sikeresnek lenni. Ezt meg kellett tanulni, és úgy gondolom, hogy ha az ember biztos abban, amit szeretne, persze nem 100%-ban olyan sosincs, és tudatosan vagy tudatalat végig gondolja azt, hogy ha ez balul sül el, és föl kell válni a felelősséget, akkor föl merem válni a felelősséget, akkor meglépem azt, amit a legjobb tudásom szerint, vagy amit úgy gondolok, hogy azt meg kell tenni. Vagy megpróbálok mindent megtenni érte, hogy ez megvalósuljon. Az esetek 80-90%-ában sikerült, tehát hogy van olyan, amikor fölvállalom a döntést, ha mondjuk ellenkezik egy központi elvvel, természetesen leegyeztetve, és van olyan, amikor nem tudom megtenni, mert megpróbálom, leegyeztetem, továbbviszem, eszkalálom, és ugye az viszont nem, azon nem léphetek túl azon a vonalon, tehát akkor értem szerint, akkor nem teszem meg.
És modellezzünk, említette a felelősséget Viktóriánál, valamelyik munkatársa valamit rosszul csinál. Akkor ezt Viktória hibázik, vagy a kollega?
Mindketten.
És miért mindketten?
Mert felelős vagyok az ő munkájáért is.
Na ez érdekelt engem, hogy ez hogy alakul ki, hogy ezt érezni. Mert egyébként a saját tapasztalatom az, hogy a vezetők hátrafordulnak, és előre hívják a hibás munkatársat, hogy ő volt
ja,
az.
Ja, hát mi egy csapat vagyunk. Tehát aki az én csoportomban van, azért én felelek.
És ezt meg is beszélik, vagy ez így van?
Szerintem természetesen így van.
Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Károly László vezérigazgatóval és Sós Viktória szereldei csoportvezetővel.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.